ahogy a képzeletet, magukat az érzékeket is, amelyek annyiszor elterelik a figyelmem és tévútra vezetnek, az áhítat szolgálatába állíthatom. Az érzékektől származó ismeretünk hiányos vagy hamis, ha az értelem ki nem igazítja. De ha átgondolom, értelmezem, amit közvetítenek, a gondolat és anyagi megjelenése között kölcsönhatás alakul ki, amely mindkettőnek javára válik. Jól észrevehető ez a kölcsönhatás például szép tájak esetében. Csak akkor érintenek mélyen minket, ha megfelelő lelkiállapotban vagyunk. Néha, alkonyatkor, az elnyúló vagy feltornyosuló tüzes felhőkben egy tündérváros körvonalait vélem látni. A béke, az öröm, a szépség víziója ez. Olyankor a boldogság utáni vágyam, amit az élet durván visszaszorít, hirtelen új erőre kap. Úgy érzem, a mennyei Jeruzsálem ott van a szemem előtt, és hamarosan elindulok felé. Ez a remény újjongással tölt el, mintha a paradicsom küszöbén állnék. Azért olyan elevenek az érzéseim, mert beleolvadok a tájba. Ha csak elképzeltem volna ezt a boldog várost, az valószínűleg nem lelkesített volna fel. Ugyanakkor a táj is szebb lett attól, amit beleláttam. A kivetülő gondolataim adják a báját. Másra, aki nem ugyanezt látja benne, nem tenne ugyanilyen benyomást. Az érzékei élveznék a látványt, a szeme gyönyörködne benne, de nem érintené olyan mélyen, mint engem. Így a valóságos hozzájárul az ideál szépségéhez, az ideál viszont tartalommal tölti meg a valóságost. Bizonyos mértékig így van az eukarisztiával is. Hogy mit gondolok róla, az a hitbeli tudásomon múlik. Minél pontosabban és teljesebben ismerem Urunkat, annál gazdagabb az eukarisztiáról alkotott képem. Ha csak ez az ismeret nem a semmiben lóg, vagy pusztán egy névhez kötődik, valamiképpen a szentségi színekhez kapcsolódik. Ezért jó a tabernákulumot nézve elmélkedni. Azt mondjuk magunkban, aki az evangéliumban leírt csodákat végbevitte, az most rám néz a tabernákulumból. A hegyi beszéd tanítása most is él benne. Most is benne lakik az a szeretet, az az együttérzés, az a nagy lelkűség, ami földi élete során betöltötte. Az elmélkedés lebilincselő és gyümölcsöző, ha így végezzük. Nem elvont gondolatokon töprengünk, hanem újabb részleteket tudunk meg egy szeretett személyről, újabb jó tulajdonságait fedezzük fel, és újabb okokat találunk, hogy szeressük. Ezek után mivel orvosolhatjuk a megszokást és az abból eredő részleges közönyt? Ennek legfőbb eszköze az imák váltogatása. Ha minden nap ugyanazokat a formulákat ismételjük, könnyen automatikussá válnak. Ajkunk mechanikusan elmondja az imát, de a szívünk nem követi. Igaz, ha nem is tudunk odafigyelni, az ilyen imának is van értéke, mégpedig az eredeti szándék, amiért elkezdtünk imádkozni, továbbá a testhez igazodó lelki magatartás, a leborulás és megalázkodás Isten előtt. Ennek ellenére az ilyen gépies imádság csak kényszer megoldás, amit jobb elkerülni. Ezért hasznos, ha különböző imákat mondunk. Miért ne vehetnénk elő az elmélkedés során az áldozás előtti, a hálaadási vagy a szentségimádási imákat? Ha elkerüljük a monotóniát, könnyebben kivédjük a megszokást és az üres szószaporítást. Ennél is hatékonyabb eszköz lehet, ha saját magunk fogalmazzuk meg az imánkat, ha egyenesen az oltári szentségben jelenlevő Jézushoz fordulunk, beszélgetünk vele, és kitárjuk előtte a szívünket. Mivel nehéz volna úgy beszélni, hogy nem tudjuk, mit akarunk mondani, az ilyen imák nem születnek meg önkéntelenül, hanem bizonyos erőfeszítést igényelnek. Ezért sokan, akik többre is képesek volnának, inkább a kész ima szövegek elolvasására szorítkoznak. Ez mentesíti őket minden szellemi ráfordítástól. Nem feltétlenül kell elmélkednünk ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk Urunkkal. Az elmélkedés megmozgatja, lendületbe hozza a lelket, de ha az már elszakadt a szokásos gondolataitól, és kapcsolatba került Istennel, akkor érzi jelenlétét e gyakorlat nélkül is. Olyan ez, mint amikor a madár fel akar szállni, és előbb fut pár lépést a földön, hogy lendületet vegyen, de aztán behúzza a lábát, mert a repüléshez már nincs rá szüksége. Mint mondtam, elsősorban azért nem érezzük Urunk jelenlétét, mert túl kevés bennünk a szeretet. Ha lángolón, szenvedélyesen szeretnénk, a képe mindig a szemünk előtt lenne, és neve az ajkunkon. Szüntelenül felé fordulnának gondolataink, mint az iránytű a sarkcsillag felé. Ahol a kincsünk, ott a szívünk. Ezt maga Jézus mondta. És ki ne érezné ennek a mondatnak mélységes igazságát, aki már egy kicsit is szeretett.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.